Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mosaic Galaxy, kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mosaic Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
Top 10 kriptodevizánál tartunk, és hát a felsorolásunkból, ugye tegyük hozzá, nem sorba haladtunk, de a felsorolásunkból most jön a tizedik, a Solana-nál járunk. Hanyadik hely környékén mozog?
Ebben a pillanatban a hatodik hely, de hát ott azért elég szoros a mezőny az USDC-vel, és azért itt időről időre változnak.
Na, így lesz kerek akkor a top 10. Solana, blokklánc, illetve kriptodeviza. Mit tud maga a blokklánc, mitől lehet a top 10-ben, mit ad a piacnak?
Egy Rust alapú rendszer, tehát a programnyelv az Rust, ami manapság talán a nagy rendszereknek a legfelkapottabb programnyelve. Ennek megvannak az okai, mert nagyon biztonságos rá fejleszteni, nagyon gyorsan működik, nem akarok ennyire technológiai részletekbe belemenni, de hát nem véletlenül írják át a Windows-t is Rustra, az Androidot is Rustra, több Linux disztribúciót írnak át Rustra, és egyébként a rustosodik a világ. Nagyon jó fejlesztési alapot ad. Ez a Solana-n is megmutatkozik, ugye ma azt lehet mondani, hogy technológiailag egy nagyon fejlett blokkláncról van szó, amire sok projekt fejleszt, és azok a technológiai hiányosságok és korábban jogos kritikák, amik érték ezzel kapcsolatban a Solanát, az ma már nem igaz, tehát ma már tényleg jól működik. Nem véletlen, hogy az egyik legnépszerűbb blokklánc, talán a legtöbb DApp az utóbbi időben az a Solanára készült. Egyébként a közössége nagyon erős, nagyon jól építik a közösségüket, talán ebben a legjobbak. Nyilván éri egyébként sok-sok kritika a Solana, de ezekről fogunk beszélni.
Erre is kitérünk, igen, igen, azt mondod, hogy az a Solana, ami ma a Solana, az nem az, mint ami évekkel ezelőtt. Hogyan indult, milyen volt az indulás?
Ugye 17-ben alapították, és 2020-ban indult el a Solana, ez teljesen normális, tehát egy 3 éves fejlesztés, ennyi idő kell egy blokklánc fejlesztéséhez. Hát ugye nagyon-nagyon sok kritika érte, a kriptoanarchistáknak nem a kedvenc blokklánca, így nekem sem, de hát elismerés az megvan, meg nyilván hatalmas dolgot tettek le az asztalra, tehát minden tisztelet az övéké. Nem lehetett megkérdőjelezni azt, hogy nem decentralizált a Solana. Ugye ezt lehetett sejteni, de ami nagyon sokszor előfordult a Solanán, tehát itt nem egy, nem két esetről van szó, hanem talán a két számjegyet is eléri, de én 6-ra emlékszem, és azon kívül még lehetett egy pár, leállt. Egy blokkláncnak nem szabadna leállni. Azt nem mondom, hogy a történelemben másnál még soha nem fordult elő, de egy blokklánc nem állhat le. De most egy decentralizált blokkláncot viszont, ha leáll, akkor az alkotók nem tudják újraindítani, hanem a validátoroknak, akik működtetik a láncot, be kell szállni ebbe az újraindítás procedúrába. Hát ezt a Solanánál nem kellett. Úgyhogy ez
lebukott.
Ez egy tökéletes bizonyítékot adott az akkori kritikákra, amiket egyébként tagadtak, és mindenhol az első pillanattól kezdve decentralizáltnak hirdették magukat, lebuktak, hiszen ők önmaguk újra tudták indítani, ott mérlegeltek, hogy eljátsszák-e azt, hogy szükség van rá, vagy gyorsan visszaindítják, úgy döntöttek, hogy inkább gyorsan induljon el, mert avval nagyobb kár történik, lebuktak. Az biztos, hogy azóta javult a helyzet, tehát egyre több validátoruk van a piacról. Talán most már nincs önálló kontroll az alkotóknál, de ezt sem tudjuk biztosan, a mai napig nagyon sok kritika éri.
Tehát akkor mai napig kérdéses, hogy valóban decentralizált-e?
Igen, tehát vannak ilyen hangok, akik nem hiszik el. Én nem akarok most itt jósolgatni, nyilván célja a csapatnak, hogy decentralizálódjon. Azért annyit érdemes a technológiáról tudni, hogy az elején azért nagyon sok innováció van a Solanában, nagyon sok olyan megoldás van, amit ők hoztak be, és hát ezek kritikus pontok egy ilyen rendszeren, hogyha ők kiadják a decentralizáltságot, és kiadják a működtetés feletti kontrollt a piacnak, akkor ha valami hiba van, akkor nem tudnak gyorsan belenyúlni, mert akkor azt a közösséget, aki működteti, meg kell szólítani, el kell magyarázni, ráadásul el kell, hogy érjék alapszabály szerint, persze el lehet ér alapszabály szerint a működtetőknek a felének egy időben összehangoltan kell elvégezni egy ilyen munkát, tehát van védhető magyarázat arra, hogy miért nem adták ki. Azért, mert ha történik egy X-er, akkor nekik gyorsan bele kell tudni nyúlni, történt is. Tehát ami előfordulhat, az előbb-utóbb elő is fog fordulni. Ők ezt újra tudták indítani, ezért nem állt le hosszú időre. A blokklánc, hogyha ők eljutottak egy olyan pontra, hogy most már úgy gondolják, hogy nagy eléggé kipróbált, eléggé letesztelt, eléggé kijavított minden ilyen rendszer zavart okozható ele, akkor őnekik is az az érdekük, hogy megkérdőjelezhetetlen legyen a decentralizáltsága. Most nem tudjuk, ők azt mondják, hogy most már abszolút decentralizált, de ezt mondták akkor is, amikor abszolút nem volt az. Ami egy érdekesség, hogyha bármilyen listázó oldalon megnézzük, hogy hány validátor működteti a Solana blokkláncot, általában van egy ilyen rangsor, hogy melyiken van a legtöbb, hát ugye az Ethereumon ott milliós szám van, tehát ott nagyon sok, a Tron az hiányzik minden listáról, tehát a Tron, mivel egy kínai rendszer, arról úgy kell csinálni, mintha nem is létezne, ott nem tudom, ott ilyen 8-10 ezer közötti validátor szám van, és ott van a harmadik, negyedik helyen, ugye Algorand van, ott meg a Solana, és a Solanát mindenki 4-5 ezer validátor közé teszi. Hát most a Solana oldalán éppen, a hivatalos Solana oldalon a current aktív validátor szám az 850.
Hát nem mindegy.
Nem mindegy. Zárójelben jegyzem meg, hogy ennek közel a négyszerese, de háromszorosánál mindenképpen több van a mozaik blokkláncon. Ez volt a kis kitérő.
A reklámhelye.
A reklámhelye.
De egyébként most viccen kívül mi függ ettől, tehát hogy most éppen 800 vagy 5000 a validátor? Mondhatjuk azt, hogy annál biztonságosabb egy blokklánc, minél több a validátor?
Abszolút mondhatjuk, tehát az egyik legfontosabb mérőszáma egy modern blokkláncnak, ugye, amit már nem bányászni kell, hogy hány validátor működteti, ez adja a biztonságot, a decentralizáltságot, a stabilitást, ugyanis, hogyha mondjuk 6 validátor működtet egy blokkláncot, akkor 6 entitást azt rá lehet venni. Hatóságilag, sőt, meg lehet hekkelni, meg 6 entitásnál előfordulhat olyan, hogy rendszerhiba történik mind a 6-nál egy időben, főleg ha geológiailag sincsenek eléggé elszórva, tehát, és minél nagyobb az, ez a szám, annál stabilabban működik. És akkor nem akarok belemenni olyan részletekbe, hogy a legmodernebb blokkláncoknál már bizonyos típusú feladatokat el lehet szeparálni csoportokra, és akkor az ilyen típusú feladatokat az egyik csoport, másik csoport. Hát ilyen csoportokat úgy könnyű létrehozni, hogyha nagyon nagy számban vannak validátorok. Úgyhogy ez egy fontos mérőszám, és hát kevesen büszkélkedhetnek igaziból szép számokkal, nagyon kevés, 1000-nél több validátor számmal működő blokklánc van.
Ugye beszéltél itt az előbb a leállásokról, és hogy ezt a Solana hogyan oldotta meg. Egy ilyen leállás hogyan néz ki a gyakorlatban? Miért kell tőle félni? Miért kelt pánikot? Hogy néz ki ez? Mit jelent egy blokklánc leállása?
Hát minden, ami a blokkláncon fut, ugye úgy kell elképzelni egy blokkláncot ebben a tekintetben, mint egy operációs rendszert. Egy nyitott blokklánc, tehát egy publikusan használható blokkláncra bárki fejleszthet, megfizeti az adott kriptoeszközben a rendszer használati díjat, és mondjuk egy nagy vállalatnak ez azért lehet megfelelő, mert nem kell az infrastruktúrával foglalkoznia, nem kell rendszergazdát fenntartania, remélhetőleg van egy 100%-os rendelkezésre állási idő, így kell, hogy működjön egy decentralizált, nyitott blokklánc. Hogyha leáll, ugye itt technológiailag valami összeakad, történik egy X-er, és nem működik, ennek számtalan oka lehet, akkor semmi nem működik, ami a blokkláncon fut. Az eléggé nagy pánik, mert mondjuk, ha egy nagy vállalatnak a rendszere fut azon, akkor is pánik, hogyha ők saját infrastruktúrát működtetnek, de akkor megvannak a megfelelő alkalmazottak, akiknek azonnal cselekedni kell, és el tudnak kezdeni dolgozni rajta. Egy publikus blokkláncnál nem tud semmit tenni a vállalat, nincsenek segélyhívó számok, nincs semmi, csak várni tud. Úgyhogy ez egy kritikus dolog. Volt azért a történelemben jó pár blokklánc leállás. A Solanát a korábban említett okok miatt nagyon felkapta a kriptosajtó, és hát erről sokat beszéltek, úgyhogy ha blokklánc leárásról beszélünk, mindenkinek a Solana jut eszébe. Hát egyébként azoknál a blokkláncoknál, ahol volt, ott sem volt olyan nagy számban, mint a Solananál, úgyhogy azért megküzdöttek azért, hogy ezt a bélyeget megkapják, de ez egy komoly probléma. Hát ezért szokott általában a legtöbb blokklánc úgy indulni, hogy a kontrolljogot az alkotók maguknál tartják. Az a kérdés, hogy ez mennyi időt vesz igénybe. Mert hogyha ez egy pár hónap, az egy szuper tökéletes megoldás, hát hogyha ez sok év, akkor az már nem biztos, hogy olyan szerethető.
Leállás, ide leállás, oda maga a kriptodeviza az a top 10 között van, ez tény, tehát népszerű, ebből következtetek arra, hogy maga a Solana blokklánc is népszerű. Mi adja az erejét, vagy akkor mi van a másik oldalon itt a leállásokkal szemben?
Ugye beszéltünk a validátor számról, ez egy technológiai kérdés, tehát egy szakmabélit ez nagyon fog érdekelni. Egyébként egy blokkláncra költöző projektet is nagyon kell, hogy érdekeljen, mert nem mindegy, hogy mennyire stabil és erős a blokklánc, de mondjuk a gazdaságot mi érdekli? Az érdekli, hogy mennyi pénz mozogott, mennyi szereplő van, mennyi projekt van, mekkora az élet. És hát ebben nagyon-nagyon jól teljesít a Solana. Most azt nem tudom fejből megmondani, hogy a Solanán van-e a legtöbb projekt, de abba teljesen biztos vagyok, hogy az elmúlt 3 évben a legtöbb új projekt a Solanára költözött. Egy kriptoanarchista azt sem szereti, hogy ugye a szépen becsomagolt neve a scam, tehát az átverős projekteknek, azok a meme projektek, tehát a legtöbb meme projekt a Solanán fut, de hát nagyon sok projekt van, azért sok jó megoldás is költözött oda. Egyébként korporétól, tehát nagyvállalati oldalról is sorba jelennek meg a megoldások a Solanán. Nagyon jól végzik az üzletfejlesztési tevékenységet a Solanások, mert mindig van valami olyan ott induló projekt, amiből hype-ot lehet csinálni. Hát ugye a Donald Trump is a blokkláncos projektjeit a Solanán futtatja. Egyébként a programnyelv miatt, és egyébként az egész architektúra miatt okosan van megtervezve, könnyű integrálni más informatikai megoldásokhoz, viszonylag könnyen kommunikál más blokkláncokkal, tehát az együttműködő képessége is jó a Solanának a többi blokklánccal. Hát itt ugye érdekes talán az Ethereum, mert ha nem a Solanán van a legtöbb projekt, akkor az Ethereumon van, és a két blokklánc között nagyon jó megoldások vannak az átjárásra. Most abban nem menjünk bele, hogy azok mennyire decentralizáltak, egyébként van köztük decentralizált megoldás is. Úgyhogy egy jól használható blokkláncról van szó.
Szerintem az elmúlt éveket, a múltat végigvettük, és akkor ha Solana, akkor kiukadunk oda, hogy elindultak az elmúlt hetekben, elmúlt hónapokban az első Solana ETF-ek. Itt tart most, ugye?
A Bitwise indította el az elsőt, illetve ő kapta meg először az engedélyt az indulásra. Szeptember-október környékén, nem tudom pontosan, de hát most 1-2 hónappal ezelőtt. Rögtön utána a Fidelity is megkapta. Ez a kettő, ebben biztos vagyok, és azt is tudom, hogy még több jó nevű pénzintézetnek be van adva az engedélykérelme, hogy azok éppen milyen státuszban vannak, azt nem tudom, de akik kriptós ETF-eket bocsájtottak korábban piacra, azok közül a legtöbbnek be van adva a kérelme, tehát a hagyományos pénzpiacokon is most már lehet kereskedni Solanával.
Szóval Solana a top 10-ben, erről beszélgettünk Vidákovics Attilával, a Mozai Galaxy egyik alapítójával, és az a helyzet, hogy véget is ért a top 10-es felsorolásunk. Úgy kezdtük az elsőnél, emlékszem, hogy így a medvepiac előtt felsorolnánk, megnéznénk a top 10-et, akkor jöhet a medvepiac, mondhatjuk ezt?
Könnyen lehet, tehát időszerűnek időszerű, még lehet a pakliba egy rán, de most per pillanat úgy néz ki, hogy itt van a medvepiac, amin egyáltalán nem kell csodálkozni. Tehát ez várható volt, azon sem kell csodálkozni, hogyha még fut egy nagyot, de utána viszont már jó eséllyel nem fut többet.
Köszönöm, Attila, hogy itt voltál, szia!
Sziasztok!
A mikrofonnál pedig Andor Tóth Annát hallották, tartsanak velünk legközelebb, és addig is minden adásunk visszahallgatható YouTube-on és Spotify-on is. Köszönjük a figyelmet, további szép napot!
Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Együttműködő partnerünk a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Tartson velünk legközelebb is!